Tér, idő. A tudományvilága a Kossuth Rádióban.
Szubjektív színháztörténelem. Sarkadi Imre, Kőműves Kelemen. A Szegedi Jate Egyetemi Színpadának bemutatója 1974-ben. Rendezte Pál István. Jó napot kívánok, Sándor Erzsi vagyok.
Sarkadi Imre Kőműves Kelemennyinek híre.
Nyitott játéktéren.
Mozdulatai, gesztusai, riadalmai, meditációi, fontosan fogták a figyelmet. Hát ez 30 nem tudom, hogy jól. Ez köztelában otthonos együttes, a mozgás, a mozdulat artisztikumával, nagyon is valóságos konfliktus lopottban nézők szívébe, tudatával. Székely névbe haladó színpadi alkotásra történt formálás, hagyományos eszközökkel nem valósította meg. Jól tudta ezt Pál István, a rendező és kitűnő együttes. A baloldali szabályi zöggős rendszere dramaturgiai jól kimódolt, csomó pontjaiba oratóriós eldásmódot kívánnak, ám a Szegedi Egyetemi Színpad nagyszerű érzete a további lehetőségre a mozgás, a belső koreográfia és szemüveg mit okoz?
A Magyar Ifjúság kritikája. Ács Jánost hallották. A 70-es évek alternatívjait amatőröknek hívták. Fodor Tamás stúdiókája, Rusz József egyetemi színpada, Halász Péter lakásszínháza, Lengyel Pál miskolci manés színpada nélkül ki tudja, mikorra érik be a realista színházi hagyományokat felfrissítő szegény színházi, kegyetlen színházi és fizikai színházi modell. 1974-ben mutatta be a Szegedi Egyetemi Színpad a Kőműves Kelement a Petőfi Rock után az egyik legkiérleltebb fizikai színházi kísérletet Pál István rendezésében. Az egykori alkotók emlékeznek. Ács János rendező, Soltinszky Tibor dramaturg rendező, Kóler Katalin angoltanár és dr. Geréb Ágnes szülész dúla.
Amikor a darabról elkezdtünk beszélgetni, ez a két kulcs szó volt, az építés meg az áldozat. Ez egy kicsit róla is szól, az Istiről, aki beépíti saját magát, áldozatot hoz, személyes áldozatot, de úgy általában is szól arról, hogy áldozatot muszáj hozni az építés érdekében, és akkor itt már beúszott egy politikai mező. Mit áldozhat föl egy ország, egy nemzet, egy nép, hogy úgymond egy jobb világot építsen. Szocializmus nevű rendszer áldozat igénye kérdőjeleződött meg.
Nagyon érdekes volt, hogy nem állt össze ez az előadás. Én erre rettenetesen emlékszem, hogy másnap volt premier, meg volt hirdetve a Jatek Pinceklubba, és nem működött semmi, nem tudtuk a szöveget, mindent tudtunk, de valahogy nem működött. És végigcsináltuk, és ott ültünk a Pinceklubban, és én arra emlékszem, hogy az Isti akkor kezdte ezt az egészet összekötni a saját életével. Egész éjszaka arról beszélt nekünk, hogy ő mit épít bele ebbe a várba, hogy a feleségét már beleépítette, az életét, a lelkét, a mindenét, és valahogy ott ez alatt a beszélgetés alatt megszületett az előadás, majd másnap egy fantasztikus előadást sikerült előadni. Én nem tudom, mikor mentünk aludni, vagy mentünk-e egyáltalán, de nagyon sokáig, hajnalig tartott, hogy az Isti ott ült és elmondta mindezeket a dolgokat, és ezt a fajta áldozatvállalást én sose tudtam teljesíteni, amitől én rettenetesen szégyeltem magam. Közben rettenetesen irigyeltem a Gerébet, aki meg ezt tudta, és akiről mindenki tudta, hogy ezt tudta. Hát egy kicsit úgy tűnik, hogy Dévavára a Gerébet maga alá temette.
Ez valószínű, de addig még sok mindent meg kell érteni. A Szegedi Egyetemi Színpadot is például. Ács Jánost, majd Geréb Ágnest hallják, aztán Soltinszky Tibort és Kóler Katalint.
Tulajdonképpen ez az egyetemnek a irodalmi színpada, majd később egyetemi színpada lett, amiben orvosok, matematikusok, kémikusok, jogászok, egyáltalán nem színházi emberek voltak ott. Voltak egy évi, két évi, három évi. Rá kellett jönni, hogy ezek el fognak menni, hiszen ez a dolog nem arra szerveződött, hogy ezekből színház legyen, hanem hogy valamilyen módon egy különös életforma legyen az egyetemen belül.
Azt hiszem, hogy ott találkoztam először a megváltozott tudatállapottal. Azt is magával hozta, hogy mindazokat az embereket, akik ott abban a közegben, abban az állapotban velem voltak, az éget be. Például az Ács, hát hogyha azt mondta volna, hogy menjek vele színházat csinálni valahova, mentem volna tegnap, vagy holnap. Ez az egyik hozadéka nekem, és a másik is most jutott eszembe, amikor így a megváltozott tudatállapotról volt szó. Én a szüléskísérésben ezt megtaláltam, és most, hogy én nem mehetek szüléshöz, nagyon elkezdett hiányozni a színház, nagyon, hogy ez az állapot, ez valahol ugyanaz volt. Gátlásos valaki vagyok, de abban a helyzetben egyáltalán semmi gátlásom nem volt. Ezt onnan tudom, hogy az apukám teljesen kikelt magából, hogy hogy lehetett azt a szerelmi jelenetet ilyen hitelesen. Én nem emlékszem rá, hogy ott bármi olyan történt volna, amit nem szabad.
Nem is fogta meg senkinek a semmiét, és mégis igazabb történések voltak két ember között. És ezeknek a történéseknek az intenzitása volt, ami megperzselte a nézőinket, és volt, akit fölháborított, volt, aki napokig zokogott.
A szerelmi jelenetről csak annyit, hogy a jelenet annyi volt, hogy Ács Jani feküdt a hátán, és akkor valahogy ott beszélgettünk is, és azt hiszem rá kellett feküdni, és körülbelül ennyi volt, miközben körben a kőművesek onanizáltak. Próbáltuk ezt, és akkor az Isti oda legugolt, és így a fejünkre tette a kezét, és mondta, hogy gyerekek, csináljátok! Olyan szép gesztus volt! És sose felejtem el azt a képet, ahogy én ott üldögéltem a sarokba legalább 40 percig, vagy 30-ig, és közben néztem az eseményeket, hogy volt egy olyan kép, ugye az árnyékok felvetődtek erre a boltíves falra, és volt egy kép, hogy a Jancsi valamiért a földön volt már, hogy miért volt akkor már a földön, azt nem tudom, de ott volt, és a fejének az árnyképét fölvetítette a reflektor a falra, és a feje tetején egy 46-os férfi cipő árnyéka látszott. Egymásra vetítődött a kép.
A színház néhány centire a nézőktől, tőlünk történt. Minden lelepleződhetett volna, ha kimódolt, kicsinált. Másféle színházi gondolkodást követtek.
Mind a Ruszt, mind a párizsi különböző módokon, különböző életkoraikban, amikor a Grotowskival találkozott. Tehát, hogy valamilyen módon megérintette egy olyan színházi gondolkodás, ami egyébként semmi értelme nem volt Magyarországon. Az igazi különbség, amennyire én fölfogtam akkor, az volt, hogy az Isti is, Fodor Tamás is, a Jóska is, a Zsámbéki is, tulajdonképpen a klasszikus magyar naturalista színjátszáson belül voltak, és onnan különböző nagyságrendű színészekkel találkoztak. Másfajta színházi formáról nem is tudtunk semmit. Egy előadás, vagy egy gesztus, vagy egy film részlet, meg hát a körülötte lévő filozófiai, vagy színház filozófiai gondolkodás kör, az teljesen újszerű volt, és akkor ezt valakit különböző szinten megérintett. Szeged esetében nem egy életre szóló törzsi közösségként, mint ahogy a Rotoszkinál voltak, érted? Hanem ezek visszamentek a szüleikhez. Nagyon nehezen lehetett azt összehozni, hogy én belehalok, és egy színész akarok lenni, és az egyik legtehetségesebb színész társam, azt magától értetődőnek veszi, hogy egy év múlva vissza fog menni állatorvosnak. Jöttek, mentek az emberek, jöttek beavatási szertartást, mi lettünk a nagy öregek, és idolszerű figurák lettünk, mi főszerepeket játszottunk. Annyiban volt mondjuk színházi forma, hogy az akkori rendnek megfelelő Szegedi Egyetemi KISZ Bizottság biztosított számukra öltözőt, majd építettük át könyvtár alatt lévő pincéből a színpadnak a játszóhelyét, könyves kelemenként, mert addig csak az auditorium maximumban játszott.
Pál István asszisztense volt a Szegedi Színháznak, és rengetegszer felvételizett rendezőszakra, ahová nem vették fel. Személye garancia volt és katalizátor, de ami mindennél többet jelentett, hitele volt. Sajátos ember, sajátos munkafolyamattal.
Isti egy nagyon szuggesztív egyéniség volt, és miután mi akkor 18-20 évesek voltunk, nagyon érzékeny korban, fiúk, lányok minnyáján szerelmesek voltunk az Istibe. Olyan elragadó erővel tudott ő beszélni, tényleg minden mondatának, mozdulatának megvolt a hitele, magával ragadott minnyájunkat, mikor önmagunkat kellett adni egy gyakorlatban, mindenki azt adta, amiről azt gondolta, hogy az Isti várja tőle, és nem azt, ami ő maga volt, mert nem hiszem el, hogy minnyájan ilyen fantasztikus, önfeláldozó, mély lelkek lettünk volna, de nagyon akartunk Istinek megfelelni, akit minnyájan nagyon imádtunk. Nem?
Nem.
Nem. De mindnyájan nagyon imádtuk. Abban is egyetértek, hogy meg akartunk felelni, de abban nem, hogy közben nem alakult-e úgy, hogy a magunk igaz részét tényleg előhoztuk, illetve azt mondom, hogy de. Részemről de.
Volt egy gyerekes megfelelni vágyás mindnyájunkban. Nem akarok belemenni, hogy az ember hányféle szerep lehetőség, és az mind önmaga. Az isti erőterében, meg az együttlétünk erőterében énünk jobbik énje tudott megnyilvánulni.
Jobbik? Akár rosszabbik?
Nem tudom.
Hát én azért emlékszem olyan jelenetekre, amikor így a megtestesült gonosz ott termett.
Az már egy másik folyamat volt, tehát egy színpadi szereppel való olyan mértékű azonosulás, ami nem, egy kicsit ilyen.
A helyzetgyakorlatokon belül is voltak nagyon agresszív, nagyon gonosz, nagyon... Szóval én azt hiszem, hogy volt nem a jobbik énünket, hanem az igazi, legalábbis én úgy érzem.
Parmer öltönyben.
Kovboly csizmában.
Kovboykal a pisztoly, vaktöltönnyel ártalmatlanított, de nem egy műanyagon. Természetesen aztán utána már erre rájátszott, erre a magányra, akkor ugye a Pécs, aztán Szolnok, katona, főrendező, Jászaidi, utána Veszprém,
most
aztán Győr, az a vége, ugye, hogy gyilkos lett. Tehát egy embernek a jelensége ez, amiben bekísérte 3-4-8-10 ember, akiből lett tulajdonképpen...
Hát a színházban és jó néhány a rendes polgári civil foglalkozásban.
Ahol biztos, hogy egy kicsit más emberek lettek, mint ahogy lettek volna, hogyha nem találkoznak az Istivel, vagy nem találkoznak a színházzal, való az élménnyel, ahogy hogyan lehet velük egykorú gyerekekre hatást gyakorolni.
Azért az Isti nem egy magányos farkas volt, a Ruszt Pál Fodor Triász volt az, aki szívós aknamunkával egy újfajta színház csinálási eszménynek megnyitotta a kaput. Menet közben vettük észre, nem tudom, hogy Isti kapott értesítést róla előre. Valaki utánunk jött. Latinovics Zoltán. Eljött Kazincbarcikára megnézni minket. És Isti beszélt vele utána. De a játék közben már mennyire képesek voltunk kinézni, egyszer csak ott ül.
Én nem láttam, csak...
Kőművesként hosszú percekig hevertem, néha volt, hogy néztem a nézőt. Ha már itt tartunk, akkor lehetünk büszkék még egy illusztrés vendégre. A Wroclaw után visszahívtak bennünket a Poznányi Fesztiválra, akkor meg eljött Jerzy Grotowski beállt énekelni. Előadás végén fogta ott a körülötte lévő kezét, és velünk együtt énekelt, és vonultunk ki a teremből.
Bár a csoport tagjai civilek lettek főleg, de a rengeteg közös munka lehetővé tehetett volna egy valódi, elkötelezett társulatot is.
Aztán, amikor már eljuthattunk volna oda, ahogy mi ezt gondoltuk, hogy a laboratórium színház módszerével fogunk majd előadásokat csinálni, és akkor valóban már az egyéniségünk súlya, meg a nem tudom mi mindenből jött volna az irodalmi anyag is, amit hozunk bele a színpadi térbe, na addigra már vége lett az egyetemi színpadnak. Tehát mire megértünk volna arra, hogy valóban úgy működjünk, ahogy azt az Isti is elképzelte, addigra szétverték a dolgot. A József Attila Tudományegyetem KISZ bizottsága, azon belül is a KISZ titkára, megbízta Pál István, Árkosi Árpád, ki volt az a jogász fiú, már elfejtettem, Ervin, Soltenszki és még valakit, hogy dolgozzunk ki egy hét alatt egy saját színház modellt, amelynek az lett volna a lényege, hogy a KISZ bizottság adott volna 5 munkahelyet, sportállást. Színháznak, igen. A többieket is valamilyen módon tudta volna honorálni a színházban végzett munkájáért, tehát körülbelül 8-10 embernek, mint egy futballcsapatnak kellett volna kitalálni a működési rendjét, és akkor ezt az egyetem, mondom, ezzel a KISZ-en keresztüli finanszírozással megoldotta volna, de hát már ez is obligon kívül volt, mert ezzel párhuzamosan zajlott a vizsgálat az Isti ellen.
Ami persze csak egyetlen egy dologra volt jó, hogy Pál István otthagyja Szegedet egy tipikus korabeli kabátlopásos história után. Az általuk külföldi fesztiválon nyert pénzt további fesztiválokra való utazásra fordították. Ennyi elég is a kabátlopáshoz.
Az együttes abból utazott valamelyik fesztiválra. El tudott vele számolni az utolsó fillérig, sőt kiderült, hogy valamivel többet betett a sajátjából is, hogy az összes vonat kijöjjön a díjból. Amikor a Petőfi Rockot játszottuk Wroclawban, és az ünneplő tömegben primadonnásan hozott a vállán ki bennünket a színházteremből, a 14 ember ott volt a 380 ember vállán, és együtt énekeltünk és zokogtunk. Egyszer csak fontosabb lett a színház. Nem is egy döntés volt, ez egyszerűen sodródtam a dolgokkal. mert a tavaszi vizsgai időszakban nem tudom, hova mentünk, és akkor úgy nem tudtam elmenni vizsgázni, és akkor jött egy üzenet, hogy József Sajna színházába ki lehet menni 6 hétre. Gondolkodás nélkül oda mentem, és nem a pótvizsgákra. Úgyhogy amikor hazajöttem Varsóból, akkor már fogadott a papír, hogy megbuktam. És akkor azt mondtam, hogy jó, ha megbuktam, akkor én nem is akarom befejezni a jogot, és akkor jött az, hogy csak színházazni. De nem tudom, ez mennyire volt akkor komoly, mondom, inkább sodródás volt.
Ez volt a legszebb korszaka a barátságoknak, annak a plusznak, amit az, hogy mi olyasmit tudunk csinálni, amit más nem tud. Nagyon-nagyon kivételezett helyzetben voltunk, nagyon szerettük egymást. Úgy emlékszem, hogy amikor ugye a Kelemen előadás után úgy lassan föleszmélt a társaság, a földön fekvő megvert társaság, és úgy elindultak a kezek egymás felé. Ez nagyon fontos érzelmi élet volt, és hozzáteszem, hogy egy angol tanárnak se baj, ha megtanult valahol kiállni az emberek elé, és előadni, nem röstelkedni, nem zavarba lenni. Pál Isti meg egy csodálatos álom maradt az ember életében.
Nekem az otthoni közeg volt egy ilyen védő közeg, amiből ha kiléptem, akkor mindig olyan nehéz volt abból kilépni. És tulajdonképpen azáltal nőttem föl, hogy ebbe a másik ugyancsak védő közegbe be lehetett kerülni, ahol ugyancsak ugyanolyan biztonság volt egymás iránt. Ez egy ilyen elfogadó, megbocsátó, szerető közeg volt, mint otthon. És azt megtapasztalni, hogy ilyen van még a világon, nem csak az otthon, az egy fölnőtté válás lépcsőfoka, ami nem mindenkinek adatik meg, azt hiszem, hogy sokan megrekednek, hogy otthon megkaptak valamit, és nem találják sehol.
A Kőműves Kelemen előadás komoly fizikai teljesítményt is igényelt a játszóktól, de a nézőktől is. Soha nem volt taps az előadás végén. Csönd volt.
Mit tudom, én föl kellett vennem az árpit, és meg kellett mondanom egy hosszú monológot, és őt vittem, mint egy keresztet, tehát nehéz volt. Miközben a többiek doboltak a színpadon. Volt benne valami cirkuszi. Volt benne keresztség a vallásosság, ami akkor hát nem igen volt. És akkor fölépült a vár, ami semmi más nem volt, mint mai szóval. Egy gúla. Vigyázzunk kellett, hogy ne üssük össze egymást.
Benned mennyire voltak színészi becsvágyak? Te ott zokogsz az egyik reflektort magadra húzva, de egyáltalán színészként értékelted ezeket a dolgokat, amik ott akkor megtörtént veled Kelemenként?
Mondok egy nagyon-nagyon pontosat, és mondok egy valóságos, humorosat. Amikor feljöttünk Pestre játszani éppen a Kőműves Kelement, ez kénébe, egy hónappal azt megelőzően, fölújították a színpadát és a padló helyett egy ilyen, az a műszörme. Ami elsőre kurva jó volt, mert mezítláb játszottuk, és olyan nagy volt a siker, hogy háromszor hirdették meg. 10-től éjfélkor és 2-kor. Na most az már pedig én nagyon erős fű voltam, az már nekem is sok volt, úgyhogy kihívtunk egy doktort, megnézett engem, meg az Árpit, hogy hát mennyire bírjuk ki fizikailag, ha semmi művészi. Véres volt a lábunk attól, mert úgy tűnt az a puha kis, mint egy smirgli papír, borzasztó volt. És akkor az sikerült harmadszor, és az volt életem legnagyobb fizikai teljesítmény. Ott jöttem rá, ott a szkénében, hogy tudok úgy sírni, csak belenézek jól a lámpába, jön a könyv. Tehát én abszolút színésznek gondoltam magam, és gondoltam, ez a színészi munka része, épp úgy, mint hogy véres a lábam. Tetjén játszottuk utoljára, valami óriási vihar volt. Szóval, és fönn a tetjén a kövek között. Mi félmeztelenül egy gatyába mezitláb játszottuk, és tényleg úgy lett az utolsó, hogy majdnem a villám belénk csaptak, mert olyan magas, az egy nagyon magas hely. Zuhogott az eső a nézőkre ránk, és mi végig játszottuk.
És a nézők végig ülték.
És végig ülték, állták, jelezvén, hogy ők is értik, hogy ez a vége valaminek.
Na most az Ácsról csak annyit, hogy az egyik előadáson ráfeküdt a reflektorra, mert volt egy olyan jelenet, és beleégett a reflektor a mellébe, és ott volt ez a csurgós, hólyagos, akármilyen seb rajta, és nem ugrott föl, nem, én nem is tudom, miért büntette magát, vagy nem vett.
Hát akkor lehet, hogy erről beszélt.
Tudatállapotban volt, és akkor nem vevődik észre a másodfokú égési sérülés.
Iszonyatos sebek voltak rajta.
Azóta is csak akkor tudok tapsolni színházba, ha nem tetszik az előadás.
Én sem tudok tapsolni.
Nem tapsra volt kihegyezve az előadás, és ezt mi elhittük, ezt is elhittük az Istinek, hogy akkor jó az előadás, hogyha nem az emberek nem kell, elkullognak onnan, vagy beállnak közénk lelkesen, de nem állnak neki itten tapsolni. Úgyhogy én nem tudok azóta sem.
Az is egy nagyon nagy élmény volt, hogy amikor elkullogtak, akkor nem egyszer, nem jöttünk azonnal szét. Tehát, hogy akkor kellett volna szétjönni, amikor már elmentek. És hogy én nem is tudom, hogy mennyi idő telt el, mire mi szétjöttünk valóban.
Ezt azért meséljük el, hogy ugye az utolsó jelenet az valahogy úgy nézett ki, hogy az Ács összehúzza kezénél fogva az embereket.
Előbb megkorbácsolja a kőműveseket a köntösével, a fekete köntösével, tehát dühöng egy sort, mondaná a kívülálló néző, de addigra már nem volt kívülálló néző. Tehát mindenki jogosnak tartotta, hogy az erkölcsileg nulla kőműves brigádot, akik ugye megszavazták a befalazást, azt itt most a vezér abriktolja. És amikor ottan szétvert bennünket, akkor ő maga is ott állt magába zuhantan, és mégis összehúzta az embereket egy kupacba. Kezüknél, lábuknál fogva. Hát ennyi. Megérte, azzal a motyogta, üvöltötte, sutyorogta, amikor vert minket. Sok embermunka kell még ehhez, sok pénz, de az is megéri. Tehát az utolsó hasznos drámai szöveg az az, hogy megéri. Hát ettől kattam ki Ács János kőműves kelemen a mi előadásunkban, hogy megérte, hát dehogy. És tényleg olyan mértékű érzelmi viharok zajlottak Jánosban, hogy nem volt ember, akit ez nem érintett meg. Szóval ilyet az ember nem szokott látni.
A művészet és a színház mellett persze rendre foglalkozni kellett a politikával is, hiszen a kőműves Kelemen a maga nyers fizikai megjelenésében erős jelképiséggel mutatta meg a szocialista állapotokat, meg azt is, hogy ki hová tartozik, meg miben hisz.
Vannak, akik ezt markánsabban vagy karakteresebben élték meg, tehát hogyha most a Vági Lacit, aki zenészünk, zeneszerzőnk volt, kérdeznéd, akkor ő biztos azt mondaná, hogy ne, hát mi egy kis gerilla csapat voltunk, a városi kultúrgerillák. Tudtuk persze, hogy időnként a tilost feszegetjük, de azt akartuk is, mert hogy mindnyáján egy kicsit hittünk abba, hogy a világ jobbítható, azért adtuk oda ezerrel magunkat ennek is, mert ezzel jobb világot csinálunk, hogyha jobb színházat csinálunk. Meg hát az ember tudta, hogy mihez bekerült az egyetemi színpadba, másnaptól a szomszéd lakás tulajdonosához hetente kétszer jöttek információira titkos rendőrök, ezt elmondta a szomszéd egy dühös pillanatában, amikor már utálta, hogy megint klumpában mászkálok. Tehát onnantól kezdve rajtunk volt a titkos rendőrség, tehát tudtuk, hogy valahol ott vagyunk a mesdjén, igen, szöges drótok is vannak, meg bármelyik pillanatban ráléphetünk egy aknára.
Nekem akkor is annyi eszem volt már legalább, mint most. Én messze menőkig elhittem azt, hogy amit mi csinálunk, az haladó, szép, baloldali, mert ezt annak idején Isti így mondta. Percig nem gondoltam akkor, hogy én bármi tilost, vagy titkost, vagy akár mit csinálnék.
Én meg akkor is azt hittem, meg most is azt hiszem, hogy az igazság fog győzni. Ennyi.
Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséged. Te vagy ő, a többi, mint bárbány.
A Szegedi Egyetemi Színpad 1974-es kőműves Kelemen előadásának emlékpróbáját hallották. A rendező Pál István volt.
Mi itt a gyilkoskáin bujdokoltál, szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bujdosásom, sírba esett ki neked sírtásom, bevezettünk suralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket.
Közreműködtek Ács János, Soltinszky Tibor, Kóler Katalin és Gerjéb Ágnes.
Te vagy a mi törvényes királyunk, rózusodnál ünnepelve állunk, örökkel nyílos mi.
A zenei részlet Vági László Petőfi rokjából szólt. A hangtechnikus Schwarz Nóra volt, Sándor Erzsit hallották.
Ó, te nincs ránk fönséges szabadság, testre ánk egy éltető pillantás, hogy erőt megy, hogy az öröm láztól, szaporodj kék szemed sugarától.
Megismételtük tegnapi műsorunkat, most a hírek, majd az Éjszaka című műsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Feljövünk a sírból éjfél tájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni, kísérő lelkeinkkel. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rá, de bennem annyi ágal, mint kísérlet, oly volt bennünk a világban érte.